Örökkévaló mindenható mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük, atyám, itt állhatunk előtted. Megköszönjük ezt a mai napot, atyám. Köszönjük, atyám, hogy a te igéddel, atyám, a szellemed által itt vagy köztünk. Kijelentést adsz, megértést adsz, drága mennyei atyám, a te igédből. Elvesztük mindazt, ami ránk vonatkozik. Hálát adunk, atyám, ezáltal gyarapodunk, atyám. És köszönjük, atyám, hogy te munkálkodsz a szívekben, az életekben, a te dicsőségedre. Köszönjük neked az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. És mert elkezdeném a tanítást, visszautalnék a két héttel ezelőtti tanításra, amikor István beszélt, és a Galata levélből mondott egy, a Galata 5-ben, amikor a testnek a gyümölcse, testiség gyümölcseiről, a cselekedeteiről beszélt, mondott egy, van egy olyan rész, amikor felsorolják a testnek a cselekedeteit, és a végén van egy olyan rész benne, amikor azt mondja az ige benne, hogy akiket ezek cselekszik, Istennek a országának az örökösei nem lesznek. És nagyon jó volt, hogy István így megmutatta, kielemezte ezt az igét egy bővített fordításban, mert emlékszek arra, hogy te sok évvel ezelőtt voltunk egy közösségben, egy hagyományos egyház, tehát egy történelmi egyháznak az alkalmán, és ott fent volt a színpadon egy házaspár, és bizonyságot tettek afelől, hogy az életüket, hogy összekerültek, és ezeket az igéket sorolták fel. És azt emelték ki belőle, hogy aki ezeket cselekszik, akkor azok nem fognak a mennybe jutni. És csak azért akarom ezt kiemelni, mert nem olyan sok szó volt erről, és mennyire fontos, mennyire kardinális kérdés ez Krisztusnak a testében, hogy ezt hallják az emberek, hogy ez nem így van, és nagyon-nagyon örültem, mikor láttam így megmutatva, tehát bővített fordításban, mennyire fontos ez. Tehát, hogy az üdvösségét nem veszít el az ember, mert az embernek az üdvössége az megvan, az egy élet, és ebben tudunk örvendezni. És nem véletlenül, amikor azt mondjuk, hogy újjászülettünk, mert nem megtért az ember, hanem újjászületett, egy életet kapott az ember az Úr Jézus Krisztustól. Ez nagyon-nagyon fontos. Amen. A mai napon, amire készültem, tehát nincs még új év, és még az év végére készülünk, de az emberben ilyenkor már szokott lenni, mikor új év van, a jövő évvel kapcsolatban tesznek fogadalmakat, hogy ezt fogom tenni, azt fogom tenni, ezt fogom betartani, egy új látást próbál az ember kiépíteni magában, vagy megvallani, mit fogok majd tenni a következő évben. És a jövőképről szeretnék szólni, hogy legyen jövőképünk. Ez a tanításnak is a címe. És ezt tudjuk, hogy nem kell megvárnunk az új évet, mert az Úrnál ilyen értelemben nincsen új év, az Úrnál minden nap az a mai nap, és az ember akar változást az életében, az elméjében, az ebben a pillanatban is megteheti, ez egy elhatározás, egy megváltozás az elménkben. Tehát a tanítás címe, hogy legyen jövőképed. Tehát kijelenthetjük, és nagyon pozitív, ha az embernek van terve, célja, látása a létezésről, az életről, akár egy rövidebb szakaszról az életnek, vagy akár egy élethosszról, egy életpályáról. És most akár az egész emberiségre mondom ezt így, hogy vannak emberek, tehát a világban összességében, akik a szüleiktől örökölnek egy látást, van egy életfelfogásuk, egy jó hozzáállásuk az élethez. Például folytatják a szüleiktől örökölt vállalkozást, a családi manufaktúrát, az apai hagyományokat, családalapítás, vagy valakik megálmodnak valamit, hogy azt megvalósítják, és valaminek a részesei lesznek. Sokan mások viszont csak beállnak, vagy beálltak esetleg az mögé, amit mások tesznek, vagy ami tetszik, ami megszokott, azt teszik, amit látnak másoktól. Egy gondolkodás nélküli rendszer van bennük, nem sok elvárással. És ez mellett vannak olyanok is, akikben nincs semmi kép, nincs semmi jövőkép, nincs bennük kérdés, hogy mi végre vannak itt a Földön. Sodorja őket a világ, annak rendszere, és nincs látás bennük arról, hogy ők kik ők a világban. Van-e feladatuk? Ezt összességére mondom a világra, az emberekre. Áldozatok, mert nem ők használják az életet, hanem az élet használja őket. Tehát sokfélék vagyunk, sokfélék az emberek képpel, látással és elvárással, de minden emberre mondhatjuk, hogy más. De azért leszögezném, hogy most még a világról beszélek, egy kicsit távolabbról indítottam a tanítást, Leszögezném, hogy akármennyire is nagy tervekkel is, látással rendelkezik is az ember, ha csak ebben a világban gondolkodik, és ez van a szem előtt, akkor egy idő után falba fog ütközni, mert a földi létnek a végén a halál, az elmúlás, az mindent értelmetlenné tesz. És bezár az ember előtt mindent, egy olyan állapot, amely egy fal bármely ember számára, maga az elmúlás, maga a létezésnek a vége. És megnéznénk egy történetet a Lukács evangélium a 7. fejezetében, a Nain ifjúnak a történetét, egy ismert igevers, de nem annyira sokszor szoktuk prédikálni. Lukács 7.11-től a 16-ig. És lőn másnap, tehát Jézus, hogy mén el Nain nevű városba, és az ő tanítványai sokan mennek ővele, menének ővele, és nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, íme egy halottat hoznak valaki, egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegyasszony volt. És a városból nagy sokaság volt ővele. És látván az úr, megkönnyörül-e, és mondta néki, ne sírj! És oda menvén illeti a koporsót, a vivő pedig megállának, és mondta, ifjú, néked mondom, kelj föl! És felül-e a megholt, és kezdve szólni, és adá őt az anyjának. És elfogá mindazokat a félelem, és dicsőíték az Istent mondván. Nagy próféta támadt mi köztünk, az Isten meglátogatta az ő népét. Amen. Tehát Jézus ebbe a galileai városba, Nainba megy, amely szomszédos Názáret egy 10 kilométerre van tőle, és ennek a Nainnak a jelentése az, hogy zöldelő, sikeres. És ebben a városban van ez az asszony, aki az ő egyetlen egy fiát viszi eltemetni, és tudjuk, milyen nagy tragédia. A fia, ahogy az ige is írja, az ő mindene. Úgy is mondhatjuk, hogy az ő életét jelképezi, úgy is írja az ige, az egyetlen egyét vitte eltemetni. És ezen a helyen, amely zöldelő, gyarapodó, ezen a helyen jön ez az állapot, ez a fal, ez a tragédia, és az asszony ebben az állapotban találkozik Jézussal, akit Lukács ezen a helyen hív először úrnak. Eddig is mond ószövetség idézeteket Lukács, amelyekben azt mondja, hogy az úr, de ezen a helyen nevezi őt úrnak először. Tehát kijelentődik ebben a pillanatban az Úr volta az Úr Jézus Krisztusnak, aki isteni hatalommal megy oda, és megérinti a koporsót, és életre kelti az asszonynak a fiát. Elgondolkodtam azon, hogy tudjuk, le van írva az evangéliumokban, hogy az Úr Jézus Krisztus annyi csodát tett, hogy nem lehetnének könyvek, amik befogadhatnák, és nagyon nagy dolgokat tett az Úr Jézus Krisztus. Rengeteg halottat feltámasztott, de három halott feltámasztást láttunk maga az evangéliumokban. A Jairusnak a lányát, aki épp hogy meghalt, és az Úr Jézus ott volt. A Nain ifjúnak a történetét, amelyben vitték az ifjút, tehát előtte egy nappal halt meg, és a harmadik, a Lázár történetét, aki már negyedik napja a sírban volt. És nagyon erőteljes képek ezek, amelyek valóságos történetek, ahol az Úr Jézus valóságosan cselekedett, az ő keze, az ő úr volt által, de olyan képek, amelyek utalnak arra, ami újjászületésünkre, utalnak a feltámadásunkra. Vissza a történethez, tehát a történetben az ige a város kapuját említi, a kapu az a hatalomnak és az ítéletnek a helye. Régen a kapuban hoztak ítéletet, ott bíráskodtak. És a Máté 18-ban emlékszünk rá, amikor a Péternek, aki azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, azt mondta az Úr Jézus neki, hogy ezen a kijelentésen a pokol kapu is sem fognak hatalmat venni. Tehát ebben a kapuban, ezen a helyen találkozik a két tömeg. Az egyik tömeg, aki kíséri az Úr Jézust, és a másik tömeg, aki kíséri az asszonyt, a temetése. És itt találkozik a két tömeg. a két csoport. Az asszony, ahogy mondtam, egy falba ütközött, mert egy olyan dologgal, erővel, hatalommal találkozott, amely meghaladta az ő képességeit. Tehát a kapuban találkozott az asszony Jézussal. A múlt, a jelen találkozott azzal, aki azt mondja magáról, hogy a vagyok. Az Ószövetségben, mikor kérdezte Mózes Istent, hogy ki küldött engem, azt mondta neki az Úr, az Isten, hogy a vagyok. Vagy amikor a kertben az Úr Jézus ott volt, akkor kérdezte tőle, hogy te vagy, és azt mondta az Úr Jézus, hogy én vagyok. Tehát így írja le János. Tehát maga az Úr Jézus Krisztus, ő a vagyok. A múlt, a jelen és a jövő. Az asszony ebben a tragikus állapotban, akinek ebben a pillanatban a közül fiát, egyetlen egyét viszi eltemetni, az az egyetlen egy jelképérző az ő életét, találkozik ebben az állapotban a magával, a jövővel, magával az Úr Jézus Krisztussal. A zsidókhoz írt levél 13.8-ban azt írja az ige, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Hát ő a jövő. Az Úr pedig egy változást hozott az asszonynak az életében, aki visszakapta az ő fiát, ahogy mondtam, ez jelképezheti az ő életét. Ez egy dicsőséges dolog. És így vagyunk mi is, akik hívők vagyunk, így voltunk mi is, akik krisztusiak vagyunk, bár halottak voltunk, de az Úr megérintett bennünket, és életet kaptunk. Megkaptunk a szívünkbe, a szellemünkbe Istennek az örök életét, dicsőség Istennek. És ezért is mondhatjuk, hogy a kereszténység az nem egy vallás, nem egy múltban gyökerező nosztalgiaklub, hanem a kereszténység az a jövő. Mikor egy marketing hálózatban el akarnak adni egy terméket, akkor az ott, aki hirdeti azt, az a coach, az a menedzser, akkor arról győzi meg az embereket, hogy most ez a termék, amit itt kínálok neked, ez a legjobb befektetés. És hogyha ezt most elmulasztod, akkor mintha lemaradnál a jövőről. Ezt vedd meg most, mert ez a jövő, ez a jövőnek a terméke. És nem ezt akarom hasonlítani a kereszténységet, az evangéliumot, de elmondhatjuk, hogy Jézus Krisztusban nincs fal, ő maga a mi jövőnk. És ezt a jövőt kaptuk meg mi a szívünkbe. Dicsőség Istennek. Tehát kijelentetjük, hogy a kereszténység a legjobb befektetés, a kereszténység az a jövő, Jézus Krisztus a jövő. Az örök élettől kezdve az áldásokig, és legfőképp az Úr Jézusnak az ismeretéig mindent ad. Hasonlóan, mikor azt mondja az idősebb fiúnak az atya, hogy mindenem a tiéd, mindenem a tiéd. Hasonlóan az asszonyhoz, mi is elmondhatjuk, hogy találkoztunk Jézussal, aki megelevenített, életet adott a számunkra, és ő a számunkra a jövő. Egy kis kitörőt tennék a saját életemmel kapcsolatban. Nekem édesanyám 2 éves koromban meghalt, és hát a nagyszüleim neveltek. Tehát jó volt a körülmények, de igazából nem adtak elém jövőképet. Hogy igazából én mi az, amit tennem kellene, mi az, ami lehetnék, és ez miatt én a világban benne voltam sok mindenben. Sodródtam ide, sodródtam oda. Kipróbáltam a drogot, füvet, voltam még ilyen skinhead csoportban is, itt voltam, ott voltam, és köszönöm az Úrnak, hogy megtalált engem, mert nem volt jövőképem, hogy mi akarok lenni, mi a helyem a világban, és mikor megtalált, hasonlóan, mint itt a fiúnál feltámasztotta, adott egy életet a számomra, és akkor kijelenthetjük egy ismert igevers, amit mindannyian ismerünk, a 2 Korintus 5.17, amit mindenki úgy gondolom ismer, az így szól. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Amen. Tehát a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Egy új megtapasztalás, egy új állapot jön elő bennünk. A bűnös életünk eltűnt, egy új életet kaptunk a szívünkbe, a szellemünkbe. És tudjuk, hogy erről már volt tanítás, ebben az egyházban ezt kimondottan tudják a hívek, de ha nem tudod, az embernek hármas felépítése van, szellemek vagyunk, van lelki részünk, és egy fizikai testben vagyunk. És mikor újról beszél, akkor a szellemről beszél, hogy oda töltetett ki Istennek a jelenléte, Istennek az élete. És ahogy mondtam, a szellem lett újjá, a lelki és a testi terület az változás alatt van. Meg kell, hogy újuljon, el kell, hogy változzon, át kell, hogy formálódjon, és nekünk ezzel a két területtel foglalkoznunk kell. A hívő életünk itt a Földön arról szól, hogy hitünk által változást hozunk a saját és a másik embernek az életében. Az Úrnak egy kettős munkája van bennünk a hívőkben, mert azt szeretné, hogy felépüljünk szellemi házzá, erős hitű és jellemű hívő keresztények legyünk. Másodszorban pedig, hogy szolgáljunk a másik ember felé. A két kőtáblán is két részre voltak osztva a parancsolatok. Az első parancsolat az Isten és az ember közötti parancsolatokról szólt, a másik ember és az ember közötti parancsolatokról. Vagy ha veszük a szellemnek a munkáját, a szellemnek a gyümölcsei azok rólunk szólnak, bennünk vannak, a Szent Szellemnek az ajándékai, nem csak az a 9, hanem sokkal több, az meg szól arról, hogy ezekkel az ajándékokkal, akár segítő valaki, akár bármilyen titulusban van, ezzel az ajándékokkal, talentumokkal pedig szolgálunk a másik ember felé. Tehát az Atyának terve és célja van a mi irányunkban, a mi életünkkel, mert szeret bennünket. És nem csak úgy szült meg minket, mint ahogy a világban születik sok gyerek, hogy legyen, hanem azért, mert jó dolgokat, javakat akar adni, terve és célja és jó látása, elképzelése van veled és velünk. Amen. Egy jövőt készített a számunkra, amely mondhatjuk már megvan. És hogyha az ember, ez az atyakép nem teljes az emberben, akkor sokszor elképzelheti úgy az Istent, hogy Isten a fentről néz valahol engem, hogy én a hitben vagyok-e, és az ember, hogyha nem elég, így mondom, erős a keresztény, akkor beküszködik, hogy csak legyen hitem, hogy megfeleljek az Atyának. De erre mondok valamit. Az Atya 2000 évvel ezelőtt, mikor fent volt a fia által a kereszten, akkor már ő munkálkodott a mi üdvösségünkért, a mi életünkért. Tehát Isten nincs távol, hanem hát ő 2000 évvel ezelőtt jövőt készített a számunkra, és ebben a jövőben állunk be, akkor, mikor elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust. És amikor a Korintusi levélben is azt mondja Pál apostol, hogy Isten munkatársai vagyunk. Tehát nem távol van Isten, hanem közel van. És ő nem úgy nézi, hogy persze a hit az fontos, nem úgy nézi, hogy van elég hitet, hanem ő munkatársa. Tesszalonika levélben is sokszor így a Pál, hogy munkatársa a mi hitünknek. Tehát együtt munkálkodunk az Úrral. És amikor 2000 évvel ezelőtt az Úr Jézus fent volt a kereszten, akkor már ő azért munkálkodott, hogy abban az időben el tudjuk fogadni az üdvösséget. Amen. Tehát az Isten, a jó Atya, aki szeret téged, gondja volt és van rád, mert egy jövőképet helyezett beléd. Egy jövőképet, ez már benned van, és ez a jövő folytatódik itt, elkezdődött itt, és folytatódni fog az új világban, amelyről majd a végén egy pár mondatban akarok beszélni. De addig még itt a Földön vagyunk, amíg tart a ma, amíg egy testben vagyunk, addig a mi részünk, a mi útunk a hitnek az útja. Ezért is mondja Pál Timóteusnak, hogy harcold meg a hitnek szép harcát. A hit van előttünk, az a mi útunk, mert hit által tudunk elfogadni, hit által tudunk működni Isten királyságában, ez a hitélet, és hitnek van célja, tehát azért adatott. A zsidókhoz írt levél 11.1-ben, ezt mindenki ismeri, ezt az igeverset is, a hit pedig a remélet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A zsidókhoz írt levél 11.1-ben. Egy ismert igevers, ahol a hitnek a meghatározását látjuk. És kivettük úgy régen, most mondom így, vagy valamilyen szinten, hogy ami így is van, hogy a hit az a most hit, a remény az pedig a jövőre szól. És beleestünk, vagy benne voltunk, hallottunk ilyet, hogy ne mondd ki azt, hogy remény, mert az nem jó, hogy majd remélem. Persze ez így is van, mert a hit most kell, hogy higgye az ember. De mennyire összekapcsolódik a kettő, a hit és a remény? Hitnek a partnere a remény. Tehát remény nélkül nincs hit. És mennyire jó dolog, ha már van az embernek reménysége. Van képed arról, hogy mit szeretnél. Mit szeretne az ember, mint hívő. Sok hitprojektben lehet az ember, a hívő az életében, amelyben elvárással, látással kell lenni. És ez munkát igényel az embertől. Tehát először lenni kell az embernek valami reménye, valami látás arról, mibe szeretnék majd hinni. És ezért e tekintetben, a szívünkben, az elménkben, a gondolatainkban ki kell mozdulni. Tehát az, hogy a jövőnket munkáljuk, az egy befektetést igényel a mi részünkről. Egy befektetést igényel. Az imájában kitartó vagy, hálákat ad az ember, tehát egy befektetést igényel. Az Úré a dicsőség, tehát nem minden mi munkálunk ki, mert együtt munkálkodunk az Úrral, és az ő tervébe, az ő céljaiba állunk be, de amikor erről beszélünk, mindig megvan a saját részünk. És ennek ellenére, hogy tudjuk, hogy nekünk jövőnk van, tudjuk azt, hogy az Úrnak az útjaiban be kell állni, elvárással kell lennünk, reménnyel kell lennünk, mégis az embereknek, így mondom, hogy szeretik a múltat, amely nem ellentetje a jövőnek, de ebben a mai tanításban így ketté választjuk a kettőt. És vissza, most egy kicsit a múltról szeretnék beszélni. A múltunk is nagyon fontos, mert a múlt nélkül az nincs a ma, és a múlt nélkül nehéz értelmezni a jelent. A múltnak is megvan a szerepe a hívőknek az életében. Például hálát adunk azért, hogy üdvösségünk van, hogy mit tett értünk az Úr 2000 évvel ezelőtt. Vagy visszaemlékezünk arra, hogy a hordó alján voltál egy 2 évvel ezelőtt, és az Úr abból a helyzetből kihozott téged. Vagy ha egy olyan esetet mondok, hogy karácsony tájékán, mondjuk 2 évvel ezelőtt egy díszfelrakásnál összevesztél a feleségeddel, férjeddel, és egy nagyon nagy tönkrement az a karácsony, akkor így visszaemlékezel arra, hogy hát most vigyázok, hogy ezt a hibát legközelebb enne kövessem, és ne legyen rossz az embernek a karácsonya. De ha te jövőddel akarsz foglalkozni, akkor nem szabad a múltra nézned, mint kifogásra, sikertelenségre, vagy fájdalomra. A múlt az ellophatja a jövődet, és ahogy mondtam, sokan szeretik a múltat. Tudod miért? Azért, mert a múltban az nem igényel befektetést. A múltban csak azt teszed, hogy visszanézel arra, hogy mi volt, hogy volt, hogy sértettek meg, hogy bántottak meg. Ellentétben a jövővel az egy befektetést igényel a részedre, ahogy mondtam. A hitnek a partnere a remény, és ehhez a részhez kell egy elvárás, kell egy látás a jövőddel kapcsolatban. Míg a múlttal csak visszanézel. Ahogy említettem előbb, ha úgy nézel vissza a múltra, hogy dicsőséget adsz Istennek, megköszönöd, hogy kimentett téged abból a helyzetből, vagy visszanézel, mint tanulópénz, az jó dolog. De ha úgy nézel vissza a múltra, hogy veled mit tettek, mit rontottál el, az nem jó. A múlt az ellophatja a jövődet. Hogy bántak velem? Mit tettek velem annak idején? Nem kaptam meg mondjuk az örökségemet. Az anyám vagy az apám jobban szerette mondjuk a testvéremet. Vagy itt rontottam el, azt a dolgot rontottam el. Tönkrement a vállalkozásom. Történt egy nagy tragédia az életemben. Nagyot vétettem. Az Úr biztos már nem szeret. És amennyien itt vagyunk, különböző így mondom, tragédiákkal, sérelmekkel jöttünk. Van, akit gyerekkorában bántottak, van, akitnek elvártak a szüleik, van, akit vertek, van, akik intézetben volt, van, akinek esetleg megvolt minden, megadtak a szüleim mindent neki, de nem szerették, nem kapott szeretetet. Tehát sokfélék vagyunk, sokfélét hordozunk magunkban, ami miatt visszamehetnénk a múltba, visszatekinthetnénk a múltba. Mindennyiunk életében van olyan amely történt, olyan dolog, amely elkeserít, amely bánt, amely megállásra kényszerít bennünket, hogy ne fussuk meg a jövőnket, hogy ne előre nézzünk. Például három dolgot fogok mondani, de sokkal többről szól ez, és most csak három dolgot így kiemeltem. Például a kifogás. Arra, hogy ne a jövőt tegyük, ne a jövőt cselekedjük. A lusta és a restember keres kifogásokat, hogy mit, miért nem csinál. Mentegetőzés és kifogás ellen azért, hogy előttem álló feladatot nem fogom megcsinálni, nem fogom elvégezni, nem fogok belevágni. A példabeszédek 22.13 azt mondja, a rest azt mondja, oroszlán van ott kint, az utcák közepén, megülettetném. Tehát a kifogások miatt nem hagyja el az ember a kényelmet, azt a megszokott helyét, hogy annak a dolognak nekivágjon, annak a dolognak, amely lehet, hogy az ő szemében van, csak felnagyítva egy oroszlán formátumban, egy oroszlán nagyságban. Ez lehet az egyik. Másik dolog például a sikertelenség. Vannak, akik a múltban hoztak rossz döntést, vagy valamiben nem voltak sikeresek, vagy egy bizonyos lehetőség nem működött a múltban, az nem azt jelenti, hogy nem lehet most jó. Lehet, hogy akkor nem is volt rá még az ember érett arra a dologra, mondjuk az Úr is tudta ezt, hogy nem volt rá érett, belevágott az ember, elrontotta, és annak a sikertelensége van még mindig bennem, hogy azért nem fogok előre menni a múltban, vagy a jövőben, mert a múltban nem sikerült valami az életemben. Ez miatt nem vágok neki annak az útnak, amely előttem van. Emlékszünk, a Pál együtt utazott Barnabással, és elvitték magukkal Márkot, és Márk egy idő után, most mondjuk így kilépett ebből a szolgálatból, és Pál Silással ment tovább, Barnabás meg Márkkal. És azt mondja Pál, hogy hát aki elhagyott bennünket, az ne jöjjön velünk. De a Timóteus levelében azt mondja Pál, hogy hozd magaddal Márkot, mert alkalmas a szolgálatra. És nem tudhatjuk azt, hogy lehet, hogy Márknak az életében is lehetett egy olyan, hogy ezek a kudarcok miatt egy sikertelenségnek élte meg, és Pál bátorítóként szólt hozta, most már alkalmas vagy, gyere velünk a szolgálatban. A zsidókhoz írt levél 10. fejezet 38-39. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet kapjunk. Amen. Amen. Tehát a múltnak a sikertelensége, az ne legyen a jövőd, a jövőnknek a gátja. Nagyon fontos, hogy ne az határozzon meg bennünket, ami minket körbevesz, hanem az, ami bennünk van. Ezt elmondom még egyszer, mert fontos mondat. Az összes fontos. Tehát ne az határozzon meg téged, ami körbevesz, hanem az, ami benned van. Amen. És a kifogás, a sikertelenség után mondok egy harmadikat, amely ugyanúgy érinthet több mindenkit, ez pedig a fájdalom. A múltban átélt kisebb-nagyobb tragédiák, hibák, elrontott lehetőségek arra determinálnak az embert, hogy a múltban maradok. Ez a jelenség lehet egy tragédia, önhiba vagy másiknak a hibája. Nem tudom átvenni, megragadni azt, amit az Úr szelleme mutatna nekem a jövőmmel kapcsolatban, amit adni akarna, mert a múlt fogságban tart engem. És megnézzünk egy történetet a Mózes első könyvében, a 11. fejezetben, Ábrahám apjának a történetét. Egy Mózes 11.26-ban az ősatyának, Ábrahám, Izsák, Jákobnak, tehát Ábrahámnak az apja, úgy hívták, hogy Táré, és olvasom egy Mózes 11.26-ban. Táré pedig 70 esztendős volt, és nemzé Ábrámot, Náhort és Háránt. Tehát Ábrahámnak két testvére volt, Náhor és Hárán. Olvasom a 28-as verset. Meghala pedig Hárán, tehát Ábrahám testvére, az ő atyának, Tárénak a szemei előtt, az ő születésének földjén, Úr Kazdimban. A mai Irak területén van Úr Kazdim. Az ő szemei előtt halt, a Tárénak a szemei előtt halt meg az ő fia, Hárán. 31-32-es vers. Felvevé Táré Ábrámot, az ő fiát, és Lótot, Háránnak fiát, az ő unokáját, és Szárait, az ő menyét, Ábrahámnak, az ő fiának feleségét, és kiindulának együtt Úr Kazdimból, hogy a Kánaán földjére menjenek. Kiindultak Irak területéről, hogy a Kánaán földjére menjenek. Ő nem kapott arra ígéretet, hogy az igében nem láttuk, hogy felszólította volna az Úr, menj az ígéret földjére, de elindultak Kánaán földjére. És eljutának Háránig, és ott letelepedének. Egy olyan városba jutottak ennek, az volt a neve a városnak, mint az ő meghalt fiának a neve. Ugyanaz volt a városnak a neve, mint az ő fiának a neve. Vala pedig Táré 205 esztendős, és meghala Táré Háránban. Ez egy elég nagy tragédia. Nem bír tovább menni Táré arra, ahova elindultak, mert a múltban lévő fájdalom, a múltban lévő tragédia oda kötött ahhoz a helyhez. A múltnak a fájdalma. És ha most nincs felírva, olvassuk a következő verset, és mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, a te rokonságod közül. Lehet, hogy olyan nagy volt a gyász, olyan nagy volt az az állapot abban a pillanatban, hogy az Úr azt mondta, gyere ki közülük, gyere ki, és indulj el arra a földre, amelyet én mutatok néked. Tehát a múltnak a terhe, az bénítólag hathat az emberre, és elfolythatja azt a jövőt, azt a jövőképet, ami előttem van, amit az Úr mutat a számomra. A múlt az megcsal, meglop, és az emberi természetnek és az ördögnek a csapdája, hogy a múltban tartson téged. Nem csak az ördögre kell fogni, az emberi természetnek is. Azért, mert akkor nem vagy veszélyes. A múltban nincs hit. Oda nem kell hit, ahogy mondtam. Visszanézel, mit tettek velem, mi történt velem. Sok mindenre vissza lehet nézni. Ez nem kell befektetés, hogy visszanézzél. És most egy kép ugrott belém, nem szoktam kocsmákba ilyen helyekbe járni, de esetleg látsz olyan embert, akik bent vannak, ott ülnek ott egy asztalnál, és csak azt mondják, hogy mi volt ennyi évvel ezelőtt, mi volt annyi évvel ezelőtt. A múltból táplálkoznak, ülnek ott egy kis fröccs mellett, most senkit nem akarok bántani, vagy valami ital mellett, és arról beszélnek, hogy mi volt a múltban, hogy volt 1958-ban, nekem volt az első szalagos magnóm, meg, tehát ezekről visszatekintenek a múltra. És ezekről beszélnek. És ez nem kell befektetés. Csak visszanézel, hogy mi volt. Ha múltban vagy, akkor az megfoszt, hogy azzal egy időben, a jelenben és a jövőben légy. Az ördögnek az egyik hit kiüresítő fegyvere az, hogy visszanézzen az ember a múltra, és a múltra tekintsen. Mert ő a tolvaj, a hit tolvaj, így ismerjük az ördögöt. Bármely dolgot, ügyet ellene tud felhozni, ha hagyod, ha nem vagy felvértezve. Fontos, hogy tudatosíts magadban, hogy neked jövőd van, és nem múltad. Kérlek, mondd azt, hogy nekem jövőm van, és nem múltam. Ezt még egyszer próbáljuk meg. Nekem jövőm van, és nem múltam. Amen. Tehát a sok-sok hátranézés az megfoszt attól, amit az Úr adni akar neked, amit készít, amit elkészített a jövőben, a sok hátranézés. A Filippi levél, ez is ismert igevers, Filippi 3.14-ben Pál apostolnak a szavait látjuk, vagy olvassuk. Filippi 3.14. De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekifeszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Amen. A Pálnak tudjuk, hogy volt múltja, mert mindenkinek van, háborgatta Isten anya szent egyházát, ezt mondja, volt egy neveltetése neki, volt egy gazdag múltja neki, tehát nagyon sok minden volt tanultsága neki, de azt megláthatjuk ezekből a versekből, hogy mind a múlt és mind a jövő vonatkozásában, és a múltnak a lezárásával és a jövőnek a megvalósításával elég erőteljes szavakat használ Pál apostol. Elég erőteljes kifejezéseket használ. Azt mondja a múlttal kapcsolatban, egyet cselekszem, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem. Cselekszi. Tehát elfelejti a múltat. Elfelejti. A jövővel kapcsolatban pedig azt mondja, hogy nekifeszülve, célegyenest igyekszem. Ahogy mondtam, a hit a reménynek a partnere, a remény valami vagyok elvárással a jövőn felé, tehát egy befektetést igényel az én részemről, kimozdulok az én állapotomból, abból az állapotból, elvárok valamit, látok valamit, szeretnék valamit, és azért mondja, nekifeszülve, tehát nem biztos, hogy könnyű, mert egy nekifeszül az ember egy picit, egy közelharchoz hasonló, célegyenest igyekszem. Mindkét irányban elég erőteljes kifejezéseket használ. A jövő szempontjából kell befektetés a mi részünkről. Egy jó hozzáállás, elvárás, látás, az Úrtól való vezetés, hogy beálljunk abba, amit az Úr szeretne, és ami az Úrnak az akarata, és ez egy elkötelezettség. Ézsaiás 43, 18-19. Ézsaiás 43.18. Ez is egy ismert igevers. Így szól az Úr. 43.18.19. Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok. Ímé újat cselekszem, most készül. Avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. Amen. Egy ismert igevers, ahol Pál apostolhoz hasonlóan Ézsaiás is írja és mondja. Előzőben Pál apostol, én úgy gondolom, saját szavait látjuk, itt pedig az Úr szólt Ézsaiás prófétán keresztül egy megerősítés. Három pontot mond. Ne nézz a régire, új fog jönni, és meg is mondja az Úr, hogy a pusztákon át a kietlenben folyóvizek fognak jönni. Tehát hol és hogyan. Ne nézz vissza, új fog jönni, és elmondja, hogy hogyan. Egy igen erőteljes ige, amelyet úgy gondolom, hogy nagyon sokan kaptunk meg esetleg személyes közösségben az Úrtól ezt bátorításként, ezt az igeverset, vagy akár egy szolgálótól az elmúlt évtizedek alapján, a proféták által, akik itt voltak, mikor profétáltak, feletted mondták esetleg ezt az igeverset, és ez egy erőteljes bátorítás, hogy ne lankadjon az ember, az Isten gyermeke. Ha olyan helyzet is van, ahol szárasság van, nehézség, probléma, akkor ne állj meg. Ne veszítsd el a jövőd, a reményed, mert az Úr által meg tud valósulni, elő tud állni az, amiben hittél, vagy amit szeretnél. Egy új fog előjönni, ami megtorpant, az megindul. Ebben hinned kell a saját életedben, van ilyen. Látnod kell úgy magad, hogy meg fog változni. Azért, mert benned van a jövő, maga Jézus Krisztus. Istenben ott a jövő, ő mindig tud előhozni újat, mert az ő természete, az ő jelleme ilyen. Istennek a természete. A kihívások, a lehetetlen helyzetek, azok dicsőséget adnak neki, és megdicsőítik őt. Ő benne, Isten előtt, ami atyánk előtt, nincs fal, nincs az, hogy hogyan tovább. Láttuk az asszonynak az esélyt a Naini prófétánál, vagy a Nain városában, mikor az asszony is az Úr Jézus találkozott, az Úrban nincs fal. Ha lenne benne fal, akkor az azt jelentené, hogy a világ és annak rendszere nagyobb, mint ő. De Jézus azt mondta, de bízzatok, én legyőztem a világot. Tehát az Úr Jézus az nagyobb, mint bárki és bármi, ami persze nem azt jelenti, hogy a célok, tervek és a benned lévő elvárások nem jönnek, nem járnak kihívással és odaszánással. Tehát nem azt jelenti, hogy a benned lévő elhatározás, elvárás, a jövőképet az nem párosul kihívással, odaszánással. Most szeretnék akkor szólni a jövővel kapcsolatban. A múltról már beszéltünk. Az fontos tudni és látni, megérteni, hogy a te és a mi jövőképünk az nem az, hogy fizikai szemünkkel mit látunk, mi van a szemünk előtt, mi vesz minket körbe. Ha nincs körülötted olyan helyen vagy, ahol szárasság van, hiány, nincs munkahely, nincs lehetőség, vagy nincs hozzámillő társ, férfi, nő, vagy nincsenek anyagi források, az nem azt jelenti, hogy akkor ennyi. Mert van jövőd, mert a jövőd benned van, Jézus Krisztus által. És nem fog valóságá válni az, amit szeretnél, ami benned van belső látásként, hogy ez meg fog valósulni. Az nem azt jelenti, mert a környezetedben azt látod, hogy nincs semmi. A tanításnak a cím, hogy legyen jövőképed. Ha van jövőképed és stabilan állsz, akkor hiszem, hogy ez egy megerősítés a számodra. Ha nem volt benned kép elvárás, akkor hiszem, hogy ez megerősítés, felbuzdít és bátorít arra, hogy tűzzek ki magam elé célokat, kezdek el keresni, hogy mi az Úrnak az akarata, mire szeretne használni. Tehát, hogy valamit akarjon az ember. És lesz benned hit, remény arra, hogy célokat tűz ki magad elé, és elvárással leszel afelé, hogy van jövőd. Keresed az Urat, és célokat fogsz kitűzni. Ahogy említettem, az Atya az nem úgy szült meg téged, hogy csak legyél, hogy még egyet többen legyünk. Hallottam ilyeneket, amely szomorú, amikor világi embereket hallok, és azt mondja, hogy hát kettő gyermekük van nekik, hogy hát akkor az a csók miatt egy harmadik gyereket be kellene vállalni. Mint egy eszköz, az a gyermek, mint egy eszköz arra, hogy én bizonyos támogatást megkapjak az államtól, vagy valahonnan. Ez egy világi gondolkodás. Az Atya nem így hozott minket, nem így szült meg minket a világra, hanem van terve, van célja, van velünk, a mi számunkra. Céllal, feladattal. Az Úr ad talentumokat, képességeket. És nagyon jók a talentumotos példázatok az evangéliumokban, hogy ő ad. Isten az ad. Belénk helyez valamit. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy vannak képességeink. Ez nagyon jó. És megfigyeltem, hogy olyan emberek, akiket gyerekkorukban azt mondták nekik, hogy te semmi vagy, nem viszed semmire se, mert külön fajta háttérből jövünk. Az ilyen emberek, mikor valamit elkezdenek végezni, egy munkát, és mondjuk nem végettek a világban, semmit nem végeztek, és elkezdenek valamit végezni, az úgy mennyire örömmel tölti el őket, hogyha valamit alkotnak a kezeikkel, mert úgy érzik, hogy ők is hasznosak a világban, hogy valamit én tudok tenni. Azért van ez így, mert erre vagyunk teremtve, hogy valamit alkossunk, valamit készítsünk. Azért vannak a talentumos példázatok, nagyon jó, hogy az Úr adott. Ez nagyon gyönyörűséges. Tehát a benned lévő talentumok, képességek, azok használatra várnak. Használatra várnak. A képességeid a te számodra is áldás, mert azt teszed, ami jó, ami az Atyától való, jól érzed magad abban, és a másik számára is az lesz, a környezeted számára is az lesz, ha azt teszed. És mondok itt egy, amit aláhúztam, erőteljes mondatot. Ha világi emberek megtalálják sokszor az elhívásukat, akkor nekünk hívőknek mennyivel inkább meg kellene találnunk az elhívásunkat. Amen. És felírtam ide, hogy nem a felségem munkát olyan értelemben akarom előhozni, de emlékszek arra, hogy ő ugye a 80-as években gyerekruhákat készített, amelyek egy forma szerint voltak. Tett rá esetleg egy kis díszítést, ezt azt amaz, de egy kaptafára készültek. Készített később tornazsákokat papírboltokban, akár az egész országban. És mennyire jó volt az, mikor előjött ez a lehetőség, és ez benne volt már ez a talentum. És az Úr előhozta számára azt, hogy olyan dologgal foglalatoskodjon, amelyet szeret csinálni, amely szeret foglalatoskodni. Az Úr adott számára egy jövőképet, beleállt abba a jövőképbe, és jól érzi magát abban, ebben a jövőképben. Nagyon-nagyon jó. Az atya, ő szeret és törődik veled, törődik velünk. Amikor még nem ismertük őt, már ő akkor szeretett bennünket, terve volt veled és velünk. Az atya belénk helyezett egy jövőt, egy jövőképet a Szent Szellem által. Ez az ő befektetése. Miért? Azért, mert szeret bennünket, hit és hisz bennünk. Pedig mikor nem voltunk megtérve, akkor úgy néztünk ki, mint egy olyan település, amely omladozó ház, nincs infrastruktúra, nincsenek munkák, befektetések. Ilyenek voltunk, mikor nem ismertük az Urat. Mint egy elszegényedett város, település. Ezt most ne vegye senki sértésnek. Akármennyire jó volt, az Úr nélkül ilyenek voltunk. És az Úr látott bennünk valamit, és tett bennünk egy befektetést. Volt neki jövőképe arról, hogy majd én teszek valamit a fiam által, a kereszten, és az ő számukra az majd áldás lesz. Volt neki egy látása felőlünk. És ugyanúgy, amikor az Úr Jézus bennünk van, ugyanez szeretné, hogy ez folytatódjon, hogy a te számodra is, a te életedben is legyen egy látás. A fiát küldte el a mi szívünkbe. Ezért a bennünk lévő kincs, élet, a legnagyobb ajándék lehetőség, amelyet kaphat az ember, az, hogy Isten fiai lehetünk, a legnagyobb kiváltságomban részesülhetünk. Az atya egy féltő szeretőn Isten, és ő nem akarja, hogy ezt a talentumot, amit belénk helyezett, ezt a talentumot, ezt eltékozolja az ember. Nem akarja, hogy erre ne vegye igénybe, hogy ne úgy tekintse rá, mint a legnagyobb ajándék. Azért, mert ő szeret bennünket, és ő szeretné, hogy ezt a képességet, talentumot mi kamatoztassuk ebben a világban. És mondok egy példát. A világbozom a példát, de hiszem, hogy jó lesz. Hát tudjuk, hogy csak azért mondom el, mert tudjuk, hogy a keresztény házasságban egyetlen fundamentum van, hogy férfi és nő legyen. És eltelik 30, 40 év, 50 év, 100 év, akkor ez így is így van, mert e tekintetben, tehát minden tekintetben, sok más tekintetben ragaszkodunk ehhez. De arra, hogy most színre, végzettségre, hogy vagyunk, mint vagyunk, ez nem fontos. Csak azért mondom ezt bevezetőben, mert a példában, egy olyan példát akarok most mondani ezzel kapcsolatban, hogy képzeljünk egy olyan házaspárt, akik egy arisztokrata házaspár. Vegyünk a férfi, mondjuk egy ügyész, több generációs, vagy ügyvéd, annak az apja is az volt, nagyapja is az volt, még aznak a szülei is, az édesanyja meg orvos, tehát egy értelmiségi házaspár, és van nekik egy lányuk. Ez csak egy példa, egy gimnazista lányuk, 15-16 éves, mikor akkor szoktak legjobban a lányok kicsit úgy megkavarodni, és ez a lány szerelmes lesz a városban, a városnak a szép fiújában, aki viszont nem egy jó háttérből jön, pont az ellenkező háttérből jön, de ilyenkor a fiatalok még nem nézik azt, hogy az anyagiakat, ezeket a részeket, csak azt nézik, hogy szép, találkoznak, lánynak romlanak a jegyei, most együtt vannak, és a szülei meglátják ezzel a fiúval, beszélgetnek a lányjal, elmondják nekik, lehet, hogy ti voltatok ilyen helyzet, vagy hallottatok egyet, láttatok egyet, és azt mondják nekik, hogy nem szeretnénk, hogy ezt a fiút idehoz ebbe a lakásba. Nem szeretnénk, ha ezzel egy a fiúval együtt látnánk téged. Esetleg a fiúval is találkoznak, és annak is elmondják, hogy nem szeretnénk, hogyha az mi lányunkat látogatná. A lány berohan a szobájába, beveti magát az ágyba, elkezd sírni. Eltelik 5-6-7 év. A lány egyetemen van, a legjobb eredményeivel, tanul. És a fiú, az meg pont az ellenkező irányba megy. És azért mondom, ez csak egy példa, egy világi példa. És mit akarok ebből kihozni? Hogy az atya ugyanezt akarja. Hogy a lány, miért mondták a szüleinek a lánynak ezt? Azért, mert tudják azt, hogy mit fektettek a lányba, milyen gének, milyen dolgokat örökölt ez a lány. Milyen vérvonala van a lánynak. És hogy ne vesztegesse el az életét, hanem igenis, hogy tanuljon, menjen előre, legyen neki jövőképe, és közbeszólnak azzal, hogy leállítják ezt a helyzetet. És így vagyunk mi is. Egy királyi családból születtünk, királyi gének, királyi természet van bennünk, az atyának a természete. Ezt kaptuk meg. És nem akarja az atya, hogy ilyen értelemben eltékozoljuk ezt a örökséget, eltékozoljuk ezt a természetet, ami bennünk van. Mert arra rendeltettünk, hogy szellemi szinten igenis egyetemekre menjünk, főiskolákra menjünk e tekintetben, és az Úrnak a egyetemére, az Úrnak a főiskolájára. Tehát ez nagyon fontos. Amen. Hiszem, hogy érthető volt, hogy nem zavart meg senkit. Tehát egy-két dolgot szeretnék elmondani jövőhöz, ami úgy gondolom, hogy fontos. A jövőnkhöz, annak építéséhez, mint hívők, mint keresztények, annak megvalósításához nekünk más eszközök állnak a rendelkezésünkre, mint a világnak. Ugyanúgy kell az odaszállásod, kell az elhatározásod, kell az, hogy te kilépél, tegyél dolgokat, de a világnak a módszereit nem biztos, hogy minden esetben használhatjuk a jövőnek az építéséhez. Nem lehet egy kis tiltott dolog bevetni, mert a világnak a rendszere használja ezeket a dolgokat. A mi jövőnk építéséhez persze, ahogy mondtam, kell a befektetés, kell a látás, kell az, hogy célokat tűzzék ki, kell az, hogy esetleg a dolgozzon az ember, most persze, hogy kell, de azokat a dolgokat, amelyek a világ használ nekünk, nem biztos, hogy kell használnunk. Ez fontos. A világ az a számunkra nem megengedett eszközökkel lehetőséget vesz igénybe, és erre nekünk vigyáznunk kell. Fontos a jövőképhez, a jó látáshoz, hogy magadról neked milyen önképed van. Ez nagyon fontos. Fontos a jövőképhez az, hogy magadról neked milyen önképed van. Hogy tudd például, és hidd azt, hogy az atya szeret téged. Tudd azt, hogy van üdvösséged, és megbocsátattak a bűneid. Tudd azt, hogy mindig számíthatsz az atyára. Amen. Tudd azt, hogy te vagy a győztes, és a sátán a vesztes. És tudd azt, hogy az atyánál mindig van terv és út a számodra. Amen. Ezeket nagyon fontos tudni. Fontos nem csak tudni, hanem ezt magunkra ölteni, ezt az igazságot ebben járni, mert enélkül nem tudsz a jövődbe belépni, mert ezek, ha hiányoznak belőled, bizonyos dolgot azért nem fogsz a jövőben elvállalni, mert az atya lehet, hogy az nem szeret engem, hátralépsz egyet. Győztes vagyok én. Ha nem tudod, hogy győztes vagy, akkor hátra fogsz lépni egyet. Amit kezdtem az elején. Ha tudod, hogy van üdvösséged, mennyire fontos az, mint az, ha olyat hallasz, hogy hát nem biztos. Ha ez forog benned, akkor nincs benned az a stabilitás, amivel a jövődet el tudod kezdeni. Neki tudsz állni a jövődnek, vagy hogy birtokba vegyél bizonyos dolgokat a jövőddel kapcsolatban. Mert ezek hiányoznak benned. A, Amit még felírtam ide, hogy fontos, hogy a jó önképpel és a jó jövőképpel rendelkező hívők, azok mindig olyanok társaságában vannak, akik azt keresik, hasonlókat keresnek, mint ők. Tehát olyanok társaságában vannak. Azt mondja Pál 1 Korintus 11-ben, hogy legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. Tehát Pál nem látta személyesen, fizikálisan az Urat, de tudjuk, hogy abban az időben, amikor voltak rabbik, és körülöttük voltak tanítványok, azok egy nagyon sok évre a mesterük körül voltak. Miért? Azért, hogy lássák azt, hogy az ő előjáróik, most nem azt a szót mondom, mester, az ő rabbiuk, milyen gondolatai vannak, bizonyos helyzethez hogy áll hozzá, hogy gondolkodik, hogy tesz. Ezért fontos, nagyon fontos a gyülekezetben járás, nagyon jó, hogyha az ember interneten hallgatja meg a tanításokat, de fontos az, hogy ide eljön az ember, mert nem csak a szavak tanítanak bennünket, hanem tanítanak bennünket az embereknek a mozdulatai, tanítanak bennünket az emberek, bizonyos másik ember hogy reagál egy helyzetre, és ezt csak úgy tudja az ember megragadni, úgy tudja az ember megfogni, hogyha olyanok között van, mint ő, olyan keresztények között. Ezért fontos, hogy az álmainkkal, terveinkkel, céljainkkal nem biztos, hogy mindenkinek esetleg el kell mondani. Olyan emberek között legyünk, akik hasonlóan gondolkodnak, mint mi. Ezért van nagy szerep a gyülekezetben járásnak. És elsőbséget élvez. És záró szóként szeretném azt mondani, hogy a jó jövőképhez társul az is, hogy nem csak ebben a földi létben gondolkodjunk, ez a jövőnek, a krisztusi jövőnek a szépsége is, mert ebben is kell persze, mert erről beszéltünk, hogy itt a földön harcoljuk meg a hitnek a harcát, de bizonyos dolgokat, amit esetleg tesz az ember, nem lát meg itt ebben a földi hadszíntéren, hanem csak majd, mikor az atyánál lesz, oda átfogja azokat a dolgokat, mondhatjuk, hogy learatni, vagy megkapni, amiért itt hitben volt, amiért itt hitben harcolt. És az, tudjuk, hogy az Atya Istennek is van egy terve erre a bukott világra, mert nem azon sopánkodott, ez a világ, elrontottam, hanem azt mondja, hogy a Péter apostol 2 Péter 3.13-ban így szól, de új eget, új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Amen. És olyan emberek fognak ebben az új égben és az új földben lakni, akik az új teremtésnek a birtokosai, olyanok, mint mi. Amen. Ez, amit el szerettem volna mondani, hiszem, hogy épülésre volt, és áldjon meg benneteket az Úr Jézus Krisztus, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm.